Azt árulj el, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban a gyerekeknek a foghigiénés és tudatosságát erősíteni.
Hát inkább szájhigién és tudatosságról beszélnék, hiszen az egész szájról van szó, és őszintén szólva legjobban szeretem már a várandós kismamáknál felhívni erre a figyelmet, hiszen hogyha a gyerek ebbe a környezetben nő bele, hogy ezzel foglalkoznia kell, ez hozzátartozik a mindennapi élethez, akkor az meghatározza egész életére, de a kisgyerekeknél is, meg a nagyobbaknál is, hát nyilván sokat kell magyarázni, de játékos módon meg kell tanítani a fogápolást, föl kell hívni a figyelmet arra, hogy milyen táplálkozási szokásokat érdemes követni, és akkor ezzel nagyon sokat tudunk tenni.
Ugye a szakembereknek van egy általános tapasztalata a gyerekek fogainak, illetve szájhigiénének állapotáról, és ugye ezért nagyon fontos a megelőzés. Viszont hogyha most vegyünk egy olyan családot, ahol ennek nincs egy kialakult kultúrája, hogyan lehet ebben jól segíteni? Hogyan lehet a kellő és legfontosabb információkat átadni egy olyan családnak, ahol ez nem a mindennapi élet része?
Hát nyilván, ahol szakemberrel tudnak találkozni, az lehet akár a gyerekorvos vagy a gyerekfogorvos. Iskolásoknál már kötelező éves szűrések vannak, ahol ugye megnézik a gyerekek fogait, és felhívják a figyelmet, hogyha valahol kezelésre szoruló kisfoguk is van. De ott is ki lehet használni a találkozási alkalmat arra, hogy a megelőzésre felhívjuk a figyelmet, és ebbe az óvodába, az iskolába is a csoportoknak a vezetői, vagy az osztályfőnökök, osztályfőnöki óra keretében is van erre lehetőség. Tehát nem egyénileg, hanem akár csoportosan is.
Milyen szűrővizsgálatok lesznek elérhetők ezen a buszon most hétvégén?
A fogászati szűrés lesz, de ilyenkor természetesen, amikor akár egy kisgyermek, vagy akár a később a felnőtteket is, hogyha vizsgáljuk, akkor egy úgynevezett rákszűrés, tehát az arc, a szájüregnek a belső felszínét is mindent átnézünk, hogy időbe felfedezzük, hogyha ott valami rendellenesség alakul ki, és az ember megfelelő helyre utalja be a pácienst. Én személy szerint, megmondom őszintén, követni is szoktam személyesen is, hogy ezek a beavatkozások, amik szükségesek lesznek, megtörténtek-e, és hogy a beteg elég komolyan veszi-e, és akkor nem csak a rákszűrés, hanem a szájnyálka hártya állapota, a fogíny állapota, hiszen a fogágybetegségek felnőtt korban komoly problémákat okozhatnak, és természetesen a fogak állapotának a megvizsgálás is megtörténik, amikor azt nézzük, hogy van-e szuvasodás, ne adj Isten túl nagy, ami már esetleg a fogbelet is eléri, ahol már gyökérkezelésre, vagy legvégső esetben fókuszásra kell, hogy sor kerüljön. Ezeknek a vizsgálata is megtörténik.
Gondolom, hogy ilyenkor fontos arról is beszélni, hogy milyen hatások érik a szánkat, illetve a fogainkat, és hogy az étrend is nagyban befolyásolja a szájhigiénét. Erről érdemes beszélni egy fogorvosnak is? Tehát, hogy kikérdezni akár a pácienst arról, hogy milyen étrendet folytat, és hogy ahhoz nem tudom, hogy kell-e különvenni fogápolási típusokat.
Hát nagyon jó a kérdés, meg kell, hogy mondjam, nagyon fontos, nem csak a táplálékoknak az összetétele, hát azt mindenki tudja, hogy a cukorár, tehát a szénhidrát tartalmú étrend az biztosít egy bakteriális utánpótlás, vagy a szájban lévő baktériumok, amelyek meg tudnak tapadni a fog felszínén a lepedékben. Ez a szénhidrátus táplálkozás tápanyagot biztosít ezeknek a baktériumoknak a túléléséhez, vagy a szaporodásához, és ez okozhat aztán ugye elváltozást. De más tápanyagok meg segíthetik akár a lepedék megtapadását, de nem is csak a tápláléknak az összetétele, hanem a táplálékbevitel gyakorisága is fontosságot nyer. Tehát meg lehet enni egy tápla csokoládét egy ülésbe.
De ezt nem mosunk fogat.
Igen, de ha a táblál, de hogyha azt a táblacsokit úgy elszopogatjuk egész nap, azzal azt biztosítjuk, hogy a szájüregünkben állandóan van ez a tápanyag utánpótlás a baktériumok számára. Uh-huh. Tehát a nassoló életmód az nagyon rosszat tesz a fogaknak.
De akkor ez igaz a magvakra is? Tehát arra meg azt mondják, hogy ilyen nagyon jó energiával bírnak. Tehát
a magvak azok nem olyan nagyon rosszak, hiszen a rágással egyrészt tartjuk az ízületünket, meg a rágó apparátust, másrészt ott nem tudok pontosan, hogy ott a lepedék képződése milyen hatással vannak, de inkább a dörzsölő hatást tudom elképzelni. Talán egy kicsit jobban koptatják a fogakat, mint egy normál vegyes táplálkozás. De viszont nem olyan nagyon régen, pár évtizeddel ezelőtt feltűnt, hogy bizonyos fogak, vagy bizonyos savtartalmú, például üdítőitalok milyen hatással vannak a fogak kemény szöveteire, mint ahogy elképzeljük, hogy egy hófette csúcsról olvad le a jégpáncél vagy a hópáncél, úgy le tudja oldani a zománcot is, hogyha valaki állandóan például narancslét szopogat, vagy kivit eszik gyakorta naponta. Úgyhogy ezeknek is a jelentősége. Például aki ilyet fogyasztanak, azt szoktuk javasolni, hogyha a narancslét iszik, akkor utána egy kis időt hagyjon a nyálból való visszakeményedésre. Aha. És ne rögtön mosson fogat, hogy ezt a saváltal felpuhított réteget ne dörzsölje el rögtön, mert az nem fog tudni visszaépülni.
No, ez egy hasznos információ, ez az almaevésre is igaz, ugye? Meg általában
hát
a gyümölcsökre.
Igen, minden ilyen savas, igen, citrusfélék, kivi, alma, igen. Uh-huh. De ezek az üdítők, ezek a gyümölcs tartalmú szénsavas üdítők. Érdekes módon az ásványvíz az nincs ilyen rossz hatással, vagy az olyan, vagy hogyha utána egy joghurtot megeszünk, vagy valamilyen sajtot elrágunk, mert annak a kalcium tartalma segíti a visszakeményedést.
Aha, szóval ezért van az, hogy sokszor ösztönszerűen a szőlőt azt sajttal esszük, nem? De van egy ilyen, ezt többeknél láttam, szóval nem csak magam veszem észre.
Igen.
Akkor lehet ez ilyen ösztönös dolog.
Lehet.
Hát egyrészt igen, de ez meg egy ilyen ösztönös viselkedés. Az érdekel még, hogy van, aki ugye napi 5-ször étkezik, nem csak 3-szor, tehát hogy van az a testtípus, akinek jót tesz az, hogy egész nap elosztva étkezzen. Ő nekik egy másfajta szájápolási szisztéma ajánlott?
Hát ezt mondják, hogy ez lenne tulajdonképpen az egészséges, hogy sokszor kevés tápanyagot viszünk be.
De ez azt is hozza magával, hogy akkor folyamatosan mossuk a fogunkat?
Hát igazából mi napi kétszeri fogmosást szoktunk javasolni, a reggeli után, meg a legfontosabb a vacsora után, és vacsora után már akkor csak vizet lehet inni. De hogyha valaki gyakrabban meg tudja oldani, hogy eszik, tehát reggeli uzsonna, vagy 10 órai ebéd, uzsonna és vacsora, akkor nem kell mindegyik után azonnal mechanikusan, tehát fogkefével fogat mosni. Elég, hogyha kiöblíti a száját vízzel, hogy azok az anyagok, amik a nyálban feldúsulnak, azok akkor híguljanak, vagy eltávozzanak a szájüregből, és a lepedék eltávolítás az azért nagyon fontos, mert ugye főleg az este, mert éjszaka kevesebb a nyál elválasztásunk, és a nyálnak ugyan van rossz hatása is, mert ilyen nyálkás tartalma miatt, ugye a mucin tartalom miatt elősegítheti a lepedő képződést, de 1000 pozitív tulajdonsága van a nyálfolyással, a kimosódás ugye segíti, a jó irányba hat, ugyanakkor vannak ilyen puffer rendszerek, amik semlegesítik a különféle például akár savas anyagokat is, remineralizálnak, tehát ami elkezdett már romlani, azt visszakeményítheti, viszont éjszaka a nyál termelődés ugye nagyon jelentősen lecsökken, és akkor, hogyha ott marad a lepedék a száj, a fogaknak a felszínén, akkor az még rosszabb, mint hogyha napközben található csak ott.
Beszéljünk egy picit a csapvíz minőségéről, mert szerintem sokan vannak, akik nem ásványvizet, hanem csapvizet fogyasztanak. Ez mennyire befolyásolja a fogaknak az állapotát, a fogkőképződést? Kell-e figyelembe vennünk a víz keménységét akár a fogápolásnál?
Sok választásunk nincs, mert azzal a csapvízzel tudunk gazdálkodni, ami a csapból folyik. Úgyhogy ezt nem tudjuk befolyásolni. Az biztos, hogy a lágy víz, az nagyon jó, de alig tudjuk lemosni a szappant is, mert ugye annyira lágy a mosakodásnál, de íz szempontjából a keményebb víz az ízesebb, én legalábbis úgy tudom. Én nagyon csapvíz párti vagyok, egyrészt akkor nem kell műanyag flakonokban, meg ilyesmiben
gondolkodni. Két naponta.
Másrészt a legjobban, és ez a legegészségesebb, hogyha ezzel oltjuk a szomjunkat, és hát főleg a gyerekeknél is erre kell figyelni.
Mi a helyzet a fogsejemmel? Az mindenkinek javasolt, aki nem használ, az érezze magát nagyon rosszul most, vagy azért azt sem old meg minden helyzetet, és azt is ki lehet váltani egy kiadós fogmosással?
Ugye az a lényeg, hogy a fognak minden felszínét, amit el tudunk érni, azt megtisztítsunk. Na most, amíg az ember fiatal, addig a fogény jóformán magasan tapad, tehát sokkal kisebb az a felszín, amit tisztogatnunk kell. Az kor előre haladtával azonban előfordulhat, hogy a fogközök megnyílnak, és a közte is akár ételmaradék tud, vagy akár étel maga, egy magocska, vagy ilyesmi beragad, azt onnan el kell távolítani, meg főleg a lepedéket. Fogsejemmel nagyszerűen, ilyen húrszerűen meg tudjuk tisztítani ezeket a felszíneket. A kontaktponton, ahol a fogak egymás mellett található fogak ugye érintkeznek egymással, azon átpattintva óvatosan kell alkalmazni, hogy az a fog között is megtisztuljanak. Később már ide akár egy fogköztisztító kefécske is befér. Úgyhogy a fogsejem is, meg ezek az egyéb kiegészítő eszközök is nagyon hasznosak annak a megelőzésére, hogy ott bármilyen szuvasodás kialakuljon a fogfelszínen, vagy akár ez az előbb említett foglepedék, vagy plak, vagy biofilmnek is hívjuk, az nem csak a fogfelszínre hat, hanem az ínyszegélyre is, és az ínyszegély begyulladhat, amiből később aztán, ahogy a gyulladás kezeletlen esetben egyre mélyebbre halad, akkor nagy ilyen zsebecskék, tasakok alakulnak ki, amik tele vannak baktériummal, gócként is szerepelnek, komolyabb akár szív problémát is okozhatnak, és vagy a koraszülésre hatással, vagy kisújú csecsemőszületésére hatással lehetnek, úgyhogy ezeket mindenképpen érdemes megelőzni, és akkor itt hadd térjek vissza az előbbi kérdésére a csapvízzel kapcsolatban, mert a fogkövet említette.
Igen.
A fogkő az úgy tud kialakulni, ha van egy ilyen lepedék vagy plakréteg a fog felszínén, és főleg a nyál kivezető csöveknek a környékén, ugye a elől alsó frontfogak háta mögött két kivezető van, vagy fönt a fültőmirigy kivezető csövénél is, és akkor ott a nyálból kicsapódó kalcium, foszfor, ezek tudják megkeményíteni ezeket a lepedékeket, és így alakul ki. De ugye egy ilyen fogkő is föntart, még akkor is, ha különösebb panaszt nem okoz, de fenntart egy kis helyi gyulladást, ami kezeletlen állapotban az idő folyamán komoly tasabb képződéshez, és akár a fogak kilazulásához is vezet.
Mivel az ott folyamatosan irritálja az ínyt is, igaz?
Persze, bizonyám, ez az ok. Ezért javasoljuk mindenkinek, hogy legalább fél évente mutassa meg magát fogorvosnak, mert ha a fogkőréteg csak egy fél milliméter, az ugyanolyan káros, mint hogyha másfél vagy két milliméter vastagságot is elér, mert ugye az az érdekes, ami az ínyszélhez ér.
Akkor gyakorlatilag mindegy az, hogy a mindennapi fogápolás hogyan zajlik? Tehát a fogkő az így is úgy is képződik?
Nem, hát képződhet, ha marad lepedék. Ha nincs lepedék, akkor nem tudni megkövesedni, vagy kikristályosodni.
Mi a helyzet a szájfertőtlenítéssel? Egy időben az is nagy divat volt. Egy csomó reklám szólt arról, hogy nem tudom, öblögetsünk. De hát igen, ezt igazából nem csinálja szerintem mindenki.
A szájfertőtlenítésnek véleményem szerint fogorvosi indoklása szükséges, tehát fogorvosi javaslatra kell ezt alkalmazni bizonyos kórképekbe és kúraszerűen, tehát nem folyamatosan. Vannak olyan szájöblítők, amik nem fertőtlenítenek, de mondjuk a szuvasodás ellen hatnak, vagy a plakképződés, vagy a elszíneződés, vagy mindenféle, vagy visszakeményítésre. Tehát mindegyiknek megvan az a fő tulajdonsága, amire érdemes alkalmazni, ezt mindig fontos megbeszélni a fogorvossal, hogy melyiket, de fertőtleníteni biztos, hogy csak kúraszerűen érdemes. Például a szuvasodás megelőzésre alkalmazható szájöblítőket, azokat lehet fogmosáskor a fogmosás kiegészítéseként alkalmazni, de nagyon fontos, hogy ne higgyük azt, hogyha kiöblítünk egy ilyennel, akkor azzal mentesülünk a fogtisztítástól, hiszen pont ez a lényeg, hogy azt, ami rárakódik a fogfelszínre, azt eltávolítsuk minden alkalommal. 10-es fogkefe is elég lehet ehhez. Minden más, amit még fogkrém, szájöblítő, tehát ilyen fogszuvasodás elleni szájöblítő alkalmazunk, az növeli a hatékonyságot, de a leglényegesebb az a eltávolítás.
Még egyet áruljon el, kérem, vannak ezek a fehérítős fogkrémek. Most akkor egy fogszakorvost kérdezek meg, tehát szakmai válasz fog érkezni. Ez kamu? Vagy valóban van értelmük, és tényleg fehérítenek ezek a fogkrémek?
Hát persze, hogy van értelme, mert a fognak az elszíneződését nem csak a anyagában vagy fejlődésében elszínesítő esetleg kórkép vagy betegség okozhatja, hanem egyszerű rárakódás, és hogyha valaki szépen tisztítja a fogait, akkor mint ahogy mondtam az előbb is, hogy és eltávolítja azt a részt, és a fogfehérítő hatású fogkrém rásegít erre, akkor csak ugye nem mindenre jó. Nem minden elszíneződést tud fehéríteni egy ilyen fogkrém.